kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Mitől lesz valami konteó, vagy éppen álhír egy olyan világban, ahol a különböző ideológiák narratívái olykor szöges ellentétben állnak egymással? Ami az egyik oldalnak tudományos tény, az a másiknak propaganda és dezinformáció. Mi a normalitás, és ki mondhatja meg, hogy mi a normális? Erről beszélgetünk a mai műsorban Maier Máté pszichológus, család- és párterapeuta történelemtanárral és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Kezdjük azzal, hogy most én magyarázok egy fogalmat, átvéve Bencétől a szerepet egy pillanatra. Ez pedig a buborékhatás kifejezés, ami a netezés korában manapság már igen elterjedt, még akkor is használjuk, ha nem feltétlenül tudjuk, hogy pontosan mit jelent. Ez egyfajta elkülönülés, vagy egy ilyen mentális izoláció, nem tudom, hogy mondhatnám másképp, amelyet az internetes oldalak algoritmusai hoznak létre, és az internetezési szokásaink alapján felállítanak rólunk egy profilt, és kiszűrik azt, hogy milyen információkat részesítünk előnyben, és ezeket felhasználva az algoritmusok olyan információkat kínálnak fel nekünk, amely a profil alapján érdekel, vagy érdekelhet minket. Talán mindenki ismeri, aki a Facebookot használja, ott nagyon jellemzően tetten érhető ez a működésmód. Mi a következménye? Mik a következményei ennek az úgynevezett buborékhatásnak?
Mindig is volt ilyen. Mi már el sem tudjuk képzelni azt, hogy a 18. század végéig például a szabad mozgás az korlátozva volt, és volt ez a kifejezés, hogy röghöz kötöttség, amikor valaki ugye ahhoz született, ahhoz külön engedély kellett, hogy akár csak a szomszéd faluba elköltözzön, így próbálták valahol a lakosságot ugye szabályozni. Tehát ott is létezett egy ilyen társadalmi buborék, amiben felnőttek az emberek, átvették a szokásokat, és így alakultak ki például Magyarországon is ezek az elképesztő színes tájegységekhez köthető népi szokásrendek, meg szubkultúrák, és nem is ismerték egymás szokásait, lehet így mondani. Hát most ugyanez történik, csak egy virtuális térben, azzal a különbséggel, hogy itt nem külső kényszer miatt maradunk ezen a röghöz kötött módon egy ilyen szokásrendben, hanem, ahogy te mondod, egy nagyon manipulatív, mesterséges intelligencia által vezérelt algoritmus szabályozza azt, hogy mihez kötjük úgymond a figyelmünket, és miután valamiért bennünket tényleg ez érdekel, vagy izgalomba hoz, vagy elkápráztat, vagy rácsodálkoztat, ezért kizárólag ilyen jellegű tartalmakat tesz elénk, ami egyrészt függőséget okoz, másrészt bezár bennünket egy olyan buborékba, egy olyan zárt körbe, amiből a legtöbb ember sajnos egy idő után ki se lát.
Ide tartozott egyébként régen a közelmúltban, a távolabbi múltban a hírszerkesztés, a hírek tálalása, az újságszerkesztés, amit olvastak eleink még nem is olyan régen lapozgatva papírformátumú lapokat, csak nem így hívtuk.
Igen, tehát alapvetően ma nevezzük ezt így, de ahogy Bence is utalta a röközkötés kapcsán, arra a szociokulturális buborékra, amiben fölnőttek és éltek és meghaltak az emberek, ugyanígy a hírek világa is egyfajta gondolati vélemény buborékot hozott létre, csak nem azonosítottuk ezt, mint jelenség. Nem neveztük így. Ugye igazából két értelemben lehet ezt a véleménybuborékot szerintem értelmezni. Az egyik az, amit elmondtál, Ági, meg amire te is utalsz, talán Bence, ez amikor csak a hasonló véleményekkel találkozunk. De vannak olyan szociálpszichológiai kutatások, amik meg azt mutatják, hogy igazából a hírfogyasztó emberek azok direkt keresik azokat a véleményeket, azokat a híreket, amik egybevágnak azzal, amit ők is gondolnak, azokat a szakértőket, akik ugyanazt mondják, amit ők is gondolnak, tehát nem megismerni akarják a jelenségeket, csak egy megerősítésre várnak, és ezáltal önmagát zárja az ember egy ilyen véleménybuborékba, a saját véleményének a buborékjába.
Igen, illetve annyit még hozzátennék, hogy ugye ezek a mikroközösségek, amelyek ezekben a virtuális terekben kialakulnak, különböző közösségi platformoknak hívják ma ezeket, ott azért vannak véleményvezérek, akik meglepő módon például előzetes hírek formájában is már kész véleményt állalnak. Adott esetben nincs is meg az a dolog, amiről szó esik, vagy ami bemutatásra kerül, csak felröppen a hír. Én magam is szoktam ilyenekkel találkozni, például a termékek megjelenése kapcsán, hogy majd mitől a jövőre érkezik az új ilyen-olyan akármilyen eszköz. Már ez a hír elegendő ahhoz, hogy ezek a véleményvezérek előzetesen legtöbb esetben negatívan elmarasztalják azt, hogy miért nem lesz az jó, és mondod, hogy régen az újságok felelőssége volt ez a hírszerkesztés. Ma leginkább érdekes módon ez a negatív hír terjesztés, vagy hír az, ami az embereket vonza, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem lesz jó, sokkal többen kíváncsiak rá, hogy és miért nem lesz jó, mint hogyha ha valaki azt mondta volna, hogy de jó, hogy érkezik, mint valami egy új valami. Tehát a negatív hír, a kritikus hír, sőt, nagyon gyakran tovább lépek, de az álhír ezekkel kapcsolatban, hogy mit tudom, hogy borzasztóan drága lesz, elérhetetlen lesz, nem tudom én.
Hát mert ez a szenzáció, nem? Régen a rikkancsok még így is hirdették, hát a szenzációs hírek.
Ez valahogy mindig is áthatotta a médiát, a hírmédiát, hogy ugye olyat kell adni az olvasóknak, amiért megveszik az újságot, amiért oda kapcsolják a rádiót, a tévéadót, vagy amiért most ez még inkább talán felerősödött az online hírversenybe, hogy akkor majd annak a hírportálnak fogják elolvasni a cikkét. Tehát, hogy mi legyen hír, hogy miről számoljanak be. Egyszerűen van egy nyomás a hírszerkesztőkön ma is, hogy olyat, amit sokan kattintanak, sokat néznek, sokat hallgatnak, de nem feltétlenül azok a legrelevánsabb vagy legemelkedettebb tartalmak, ami valószínűleg egy belső frusztrációt okoz minden olyan újságíróban, aki meg szeretne hiteles tájékoztatást adni, de az angol királyi családra többet kattintanak, mint a legújabb, nem tudom, tudományos felfedezésekre a fekete lyukkal.
És ezen belül egy külön szakterület a címadás. Hogy minél figyelemfelhívóbb, minél hatásvadászabb legyen, az se baj, ha nincs sok köze mindahhoz, ami a cikkben szerepel. Ez azért már etikai kérdéseket is felve.
Hát etikai kérdés, és ez a kattintás vadászat, most, hogy a rikkancsokat emlegetted, de ez egyébként nálunk családi anekdóta, édesapám sokat idézte, hogy egyszer az utcán járva újságerős kiabált az, hogy szenzáció, mi történt a Beatles fiúkkal, és akkor megvette az újságot, gyorsan átlapozta, de egy szó nem volt benne, és viszont, hogy ne haragudjon, de hát nincs egy szó, és azt mondja, én csak kérdeztem.
Mondta Rikancs, ügyes. És biztos sok lapot
biztos,
eladott.
Tehát a vélemény buborékra még nagyon röviden visszatérve, szóval azt szerintem fontos kijelentenünk, hogy valójában mindannyian vélemény buborékban élünk, tehát ez nem úgy van, hogy vannak ezek a tájékozatlan ostoba emberek, akik vélemény buborékba zárják magukat, de hát vagyunk mi a tájékozott, okos emelkedettek, akik pedig hát így rálátunk a világ dolgaira. Sokkal inkább az van, hogy vannak nyitott, meg zárt gondolkodású emberek, és ez nyilván nem egy igen vagy nem, hanem inkább egy skála, hogy ki mennyire nyitott, vagy mennyire zárt gondolkodású, és aki nyitott gondolkodású, az esetleg képes lehet rálátni arra, hogy amúgy azok, amiket én a világról gondolok, azokat csak én gondolom a világról, azok nem tények, azok csak vélemények. Aki zárt gondolkodású, ő sokkal inkább hajlamos lesz dogmatikusan azt gondolni, hogy csak egy igazság van, természetesen az enyém.
Vagy azok ki, akiknek én
és
hiszek.
Csak hogy erősítsek rá, amit a Máté mondta, hogy úgy tűnik, hogy mi gyakran ilyen véleményvezér szerepben szólalunk itt meg a rádióban, és igyekszünk tényleg pártatlan, a legtájékozottabb módon megfogalmazni kérdésekkel kapcsolatos véleményeinket, és ugyanúgy egy buborék hatás alatt állunk mi is, ahogy a Máté mondja, annyi, hogy talán bennem, ezt bátran mondhatom, hogy az a fajta örökös szkepticizmus megvan, hogy ami velem szembe jön, teljesen mindegy, hogy az én véleményemet erősíti vagy gyengíti, de valóban igyekszem pártatlan forrásokból mindig feltárni, hogy valóban így van ez. Mert ma, ugye, ahogy te is mondtad, hogy a kattintásokon múlik, az a hír kerül majd eléd leginkább, amire a legtöbben kattintanak, és ma ez a mennyiségi szemlélet, ez egy teljesen torz hír buborékot hoz létre.
Na, akkor most a mi csendes kis állóvízünkbe bedobom a nagykövet, mert egyes kutatások szerint a közösségi média használók a közhiedelemmel ellentétben mégsem élnek véleménybuborékban. Ehhez meg kell magyaráznunk egy másik fogalmat, a visszhangkamra hatást. A leírását tekintve azt mondja, hogy hasonló gondolkodású emberek egymás véleményeivel körülvéve magukat olyan virtuális valóságot hoznak létre, ami az előítéleteikhez és az érdeklődésükhöz igazodik. Ezt jelenteni a visszhangkamra adás. Miben különbözik ez a véleménybuboréktól? Aztán majd innen megyünk tovább, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem léteznek mindezek, de most előbb a visszhangkamra hatásról.
Az én megértésem szerint a véleménybuborék az inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy ugye a miénkhez hasonló véleményekkel találkozunk csak a buborékon belül, a visszhangkamra pedig arra, hogy ez nem csak, hogy azzal találkozunk, hanem ez fölerősít bizonyos tendenciákat, bizonyos gondolatokat, tehát radikalizál.
Uh-huh. Igen, én is ebben látom a különbséget, hogy a buborék az inkább arra vonatkozik, hogy tényleg a halmazadnak, az információnak, amivel találkozunk, az nagyon hasonló. Például engem érdekel az emberes űrrepülés, akkor nyilvánvalóan az emberes űrrepüléssel kapcsolatos hírek jutnak el hozzám.
Én olyan a legyeset találkozom soha.
Például egyetlen, én viszont rendszeresen, napi szinten bátran mondhatom, az algoritmus eteti ezeket nekem. Viszont, hogyha van egy véleményvezér, és itt is megvannak, tehát hogy kik ennek a szószóló, akár magyarok, akár külföldiek, ha ő egy markáns véleményt megfogalmaz, akkor már a következő ember utal arra, hogy és az a véleményvezér így gondolja, ezzel felerősíti, ez a visszhang, és utána a következő, és egy pont után, ez mondjuk már 10-szer visszhangzik valahol, akkor valójában elveszik ennek az eredeti forrása, hogy ki találta ki ezt, vagy honnan jön ez a vélemény, és ebből születhetnek hát félreértések, teljes félrevezetések, állinformációk, és ugye megint minél inkább visszhangzik valami, hangsúlyozom, hogy nagyon gyakran szándékosan, kicsit félrevezető vagy hamisan megfogalmazott tényekre alapozva, mert az emberek akkor fogják meghallgatni, mert a saját tudásuk szerint, hát ez nem is így van akkor, hogy van ez? Mm-hmm. Nagyon veszélyes.
És akár dogmákká erősödhetnek, és hitbéli meggyőződésekké válhatnak ezek. És az információk mennyisége ugye már régen túlnőtt a befogadhatóság határán, és ez nyilván ez a folyamat szintén erősíti ezt a működést. Na de, vissza az eredeti hírhez, a hírfogyasztási szokások bár a szerzők szerint is befolyásolják a politikai véleményünket, de mégiscsak egy kutatásra hivatkoznak, egy 50 ezer főből álló kutatás zajlott. Amerikai netezők keresési előzményeit vizsgálva azt találták, hogy egyszerű internetes keresés során csak egy-két médium cikkét olvassa el az érdeklődő, tehát itt a buborékhatás működik, de a közösségi média azért nem buborékhatás, mert természeténél fogva több forrásból származó információt, tehát mégiscsak sokszínűbb véleményeket tár elénk. Algoritmus ide vagy oda. Sokkal többel találkozunk, mintha önmagunk állunk neki keresgélni az interneten, mert akkor valóban azt a három portált fogjuk megnézni, amit egyébként is meg szoktunk nézni. Ez szerint a kutatási eredmény szerint a buborék hatás, vélemény buborék nem is működik, vagy nem is létezik. És egy másik kísérletet is idehoznak, 8000 Twitter felhasználó követett egy robotot, ami különböző politikai véleményekkel találkoztatta őket, és a végére, ahelyett, hogy árnyaltabb véleményeket eredményezett volna, a legtöbben csak megerősödtek az eredeti álláspontjaikban.
Előbb egy kicsit még a jelenséget árnyalnám. A közösségi médiára utalnak, akkor itt a hírfolyamokat vizsgálták. Ez a visszhangkamra hatás az a csoportokban jelentkezik nagyon erősen. Tehát például a Facebook csoport, Reddit csoport. Kitértünk erre néhány korábbi adásban, amikor az anyacsoportokba, bűntudatba hajszolják egymást az anyák, kamaszok öngyilkosságba egymást, iszlamisták radikalizálják egymást, QAnon hívők, ugye a Kapitólium ostromának megindításához hosszú útjukon radikalizálták egymást ilyen csoportokban.
De vannak szelídebb csoportok is azért.
Vannak, de igazából ezekben a csoportokban nagyon gyakran meg tud jelenni egy ilyen visszhangkamra effektus. Aztán a másik, hogy ugye a különféle közösségi média fejlesztő cégek, azok mindig változtatják az algoritmusokat aszerint, hogy hogyan tudják növelni a felhasználók arra szánt idejét, amit az ő portájukra szánnak. Ugye ez a figyelem gazdaság, vagy figyelem marketing, ma ez a legfontosabb érték a piacon.
Tehát, hogy minél több időt tölts velem.
Igen, ugye az angolban van az a kifejezés, hogy pay attention, az azt jelenti, hogy figyelni, de a pay, ha szó szerint fordítjuk, a pay az a fizetni, attention pedig a figyelem, tehát a figyelmeddel fizetsz. Amikor te közösségi médiát használsz, akkor te magad vagy a termék. A te keresési folyamad a számukra információ, és nagyon sok felhasználó hasonló információit csokorban értékesítik, hogy termékeket vagy akár politikai kampányokat tudjanak jól célozni, és akkor minél több ember tudjanak meggyőzni, elérni vásárlásra vagy szavazásra. Buzdítani. Ez azért fontos a kutatás kapcsán, mert ugye, hogyha azt látja egy cég, hogy akkor tölt több időt egy felhasználó az én oldalamon, hogyha azokat a tartalmakat dobálom föl neki a hírfolyamában, ami az ő véleményét jobban tükrözi, tehát amit ő inkább kommentelni szokott, amit inkább megoszt, amit inkább lájkol, mondjuk ebből tudja mérni, akkor valójában itt is megteremtődik ez a véleménybuborék. A harmadik pedig, ugye, amiről korábban beszéltem, az itt is releváns, tehát a szociálpszichológiai kutatások egy része mutat, hogy amikor emberek ugyan találkoznak különféle hírekkel, mint itt ez a robota, akkor még Twitteren, most már X-en, aki különféle politikai tartalmú, politikai oldalakhoz kötődő témákat, cikkeket dobált föl nekik, ugye amikor csak azt szeretnénk viszont látni, amit mi igaznak gondolunk, tehát hogy amikor önmagunkat vélemény buborékba zárjuk, azt nem védi ki az, hogyha különféle tartalmakkal szembesítenek bennünket, amennyiben nagyon zárt gondolkodás, vagy inkább zárt gondolkodásúak vagyunk, akkor ettől nem válunk nyitottá, nem feltétlenül fogjuk megkérdőjelezni azt, amit addig gondoltunk, és talán még egy utolsó gondolat, ami nagyon fontos, azt hiszem, tehát, hogy olyan borzasztóan sok információ áraszt el bennünket nap, mint nap, és olyan kevés a tudásunk ezek nagy részének a mélyebb megértéséhez, hogy valójában rá vagyunk arra kényszerülve, hogy keressünk olyan számunkra hitelesnek tűnő véleményvezéreket, szakértőket, tekintélyeket, akikben bízhatunk. És hogyha választottunk egy ilyet, akkor azt már nehezebben fogjuk esetleg megkérdőjelezni, ha zártabb a gondolkodásunk. Na, bizonytalanság érzésünket csökkentjük. Tehát ez már lélektani részéhez egy válasz.
De ehhez majd csatlakozunk, hogy mégis miért van az, hogy mindezek dacára a tudomány hitelessége egyre gyengül és gyengül. De még azért maradjunk ennél a kérdésre.
Igen, én Máté szavait nagyon figyelmesen hallgatva, nagyon érdekes, hogy önmagában attól, hogy ellentétes véleményekkel is találkozunk, és ez valóban a visszhangkamrának köszönhető. Tehát a tanulmány igazat mond azzal kapcsolatban, hogy ahogy az algoritmus figyeli, hogy ugye minket egy téma érdekel, igyekszik ellentétes véleményeket is beadni, ami egyébként pont ott marasztal téged, mert ha találkozol ugye egy állásponttal és annak a totál ellenkezőjével, akkor természetesen még több időt fogsz foglalkozni ezzel. És ha megengedtek egy konkrét példát, ami pont a múlt héten, ha már az emberes űrrepülést emlegettem, mint egy ilyen vélemény buborékot vagy témát, ami például engem érdekes, emiatt sok ilyen hírt kapok. Most volt egy olyan 6 személyes női űrugrás a Blue Origin nevezetű cégnek, a Louis Shepard nevezetű űrhajóján, ahol többek közt egy híres énekesnő Katy Perry is kiugrott az űrbe.
Utólag megbánt, de nem úgy, ahogy gondolnánk, csak így tálalták a címeket.
Pontosan, hogy tálaljuk ezt a hírt, hogy ő már rég megbánta, hogy ott. Vagy az, hogy nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. Nem is volt valódi ez az űrugrás. Kamu volt Katy Perry űrugrása, ilyen típusú cikkek jelennek meg, és akkor, ha valaki nyilván látta magát az élő közvetítést, vagy egyáltalán a hírbeszámolót, ha találkozik utána egy ilyen tök ellentétesére, hogy kamu volt, akkor persze, hogy meg fogja azt is nézni, hogy ki az a hülye, aki azt mondja, hogy miért lett volna kamu. Aztán persze kiderül, ők is elmondják, hogy nem volt kamu, de maga már a cím, ahogy te is mondtad, ugye. Szóval nagyon-nagyon érdekes, ahogy ezek a mesterséges intelligenciák igyekeznek minden hírt egyrészt állítva, majd cáfolva is prezentálni, tehát hogy kétszer is elolvasd adott esetben ugyanazt a témát, vagy 3-4-szer különböző forrásokból. Máté az előbb ugye hangsúlyozta, hogy elbizonytanunk. A lélektani része ennek az, hogy a végén már most akkor nem tudjuk ebben a információ túláradásban, hogy akkor kinek higgyünk, és ezért szükséges aztán sokak számára, hogy kiválasztanak bizonyos vélemény vezéreket, akire azt mondja, hogy na őt hitelesnek tartom ebben, a magyar csatornák között is, például ebben a emberes űrrepülés témában, azért megvannak azok a szaktekintélyek, vagy szakcsatornák, akiket vélemény vezérként elfogad nagyjából. Mindenki, ha ők azt mondják, akkor valószínűleg az az igazság.
Behozok még egy kifejezést, amit ez a tanulmány használ, korábbi Twitter, az X-kísérlet lingvisztikai szempontból is elemezte a felhasználókat, ez ugye az Egyesült Államokban zajlott, és érdekes módon a republikánus felhasználók több érzelemkifejező szót használtak akkor, amikor liberálisabb nézőpontokkal találkoztak az oldalukon. Ehhez kapcsolja az önengedélyezés pszichológiájának nevezett engedékenységünket. Állítólag, írják ők, ha egy kérdésben kinyilvánítjuk a nyitottságunkat, hogy készek vagyunk tájékozódni, és akár megegyezni vagy egyezkedni, akkor feljogosítva érezhetjük magunkat arra, hogy még előítéletesebb véleményt fogalmazzunk meg.
Ezt nagyon-nagyon láttam a vallásközi párbeszédekben, hogy van egy ilyen felszínes nyitottság, hogy igen, én nyitott vagyok arra, hogy meghallgassalak téged, de ez egy látszólagos meghallgatás, csak arra vár mindenki, hogy a másik befejezze, hogy utána a saját mondani valóját megerősítse. Tehát benne van, mint álca ez a fajta áll információjészség, hogy jó, persze, mondd el, kíváncsi vagyok, meghallgatlak, még vissza is tükrözöm a szavakat, amiket te használsz, de csak azért, hogy a végén egy veszővel oda tudjam tenni, hogy de, és az ellenvéleményemet újra megerősítsem. Szóval én azt gondolom, hogy az emberi meggyőződéseken való változtatás, az például ott kezdődik, ha valaki bármilyen furcsa, de felfüggeszti a véleményalkotást. Ha zárójelbe tudja tenni a szószoros értelmében, azt mondja, hogy nincs véleményem, vagy az a véleménye, hogy nem tudom.
A legtöbb ember valószínűleg nem is ismeri ezt a működésmódot, nem tudja ezt, hogy kell csinálni. Hogy kell csinálni?
Hát igen. Egy kicsit, ha valaki ezt komolyan veszi, amiről most beszélünk, tisztában lehet azzal, hogy az a hír, amivel ő találkozik, teljesen mindegy, hogy ez egy közösségi médiában hivatalos hírcsatorna, és majd erről beszélünk, hogy mitől válik valami hivatalossá például, kik a mai hírközlők, felkent hírközlők, és vajon azok milyen etikai szándékkal és mit prezentálnak nekünk, hogy nincs már ilyen, hogy tényszerű információ, hanem minden információ valamilyen céllal kerül így vagy úgy bemutatásra, még ha nem is tudjuk, hogy mi ez. Mert hogyha valaki csak annyit tesz, hogy ez most erős szó lesz, amit mondok, de a lélektani oldalát tekintjük ennek, hogy bizalmatlan, megengedi magának a bizalmatlanságot, és azt mondja, hogy nem vagyok biztos abban, hogy amivel most találkoztam, az tényleg 100%-ig úgy van. Ez már segít abban, hogy ha valaki egy kicsit a saját véleményét idézőjelek közé tegye, később esetleg zárójelbe, és azt mondja, hogy így hallottam. És nekem azért tetszik ez nagyon, mert kevesen tudják, de például a buddhista szentiratok minden egyes buddha beszédét így citálják, hogy így hallottam, így kezdődik mindegyik, így hallottam, ami utal arra, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a buddha valóban ezt mondta, vagy tényleg ez lett volna. Tehát ez egy óriási különbség például, ugye vallás és vallás között, hogy szó nincs arról, hogy bárki tudná, hogy ez tényleg így történt. Ez nem egy kinyilatkoztatás, ez egy hagyomány, amiben nagyon sok tévedés is lehet.
De nagyon nagy szükségünk van a biztonságra, a biztos tudásra, a kapaszkodóra. Hova adjuk ezt az igényünket?
Azon nincs semmi baj, valaki a forrásra hivatkozva azt mondja, hogy így hallottam én is ezen a fórumon, vagy ezeknek a véleménye szerint ez így és így és így van, amivel én egyébként azonosulok, vagy érzelmi alapon, vagy az ismereteim tükrében úgy gondolom, hogy igaz lehet, de ez mennyivel finomabb megfogalmazás?
Sokkal kevesebb esetben kényszeríti ki az állásfoglalást, az egyértelmű pálcatörést, hogy nekem most kell, hogy véleményem legyen. Én nagyon sokszor érzem például azt, hogy lehet, hogy így van, nem tudom, de megengedem, hogy lehetséges. Persze vannak helyzetek, ahol nem elég mindez, ha nem dönteni kell, hát akkor döntök.
Hát igen, ez biztos, hogy így van politikai, vagy nagyon sok olyan témakörben, ahol valóban a tények ellenőrzése nehezebb. De például a tudományos álhírekkel kapcsolatban nekem mindig kinyílik a bicska a zsebembe. Tehát amikor azért egy lapos földhívó kinyilatkoztatja, hogy már pedig a föld lapos, és mindenféle áltudományos érvrendszerrel próbálja ezt bizonyítani, itt hátrébb lépni és azt mondani, hogy hát ez is egy vélemény, és ennyire semlegesnek maradni. Persze egy bizonyos kor után az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy hát a hülyékkel már nincs mit vitatkozni, vagy akár ezt a címkét, hogy hülye, rá lehet olvasni egy ilyenre, mert tényleg olyan fundamentális.
De hol van az a határ, amikor még azt mondod, hogy hopp, ez egy álhír?
Hát igen.
A lapos fölnél elég egyértelmű azért, a kevészleg legalább az általános iskolát hamarabb gyanakvóvá válik. De vannak olyan hírek, amiknél nem tudsz egyértelműen állást foglalni. Valóban utána kéne menni, és majd néhány ilyet találunk is, sőt, olyan is valamiről utóbb kiderült, hogy mégse volt Conteo, pedig annak tartották, de még maradjunk azért itt.
Ugye ahonnan indultunk, most erre is szívesen kapcsolódok, de ahon, amit kérdeztél arra, talán Bence nem válaszolt, az ön engedélyezés, vagy önfelhatalmazás
jelensége. Igen, igen. Merészebbek vagyunk, hogyha kinyilvánítjuk az együttműködési szándékunkat, legalább a meghallgatási szándékunkat.
Szóval ugye ezt a kutatást az USA-ba végezték, és amerikai felhasználókkal, és az elmúlt évtizedben valamikor. Az amerikai kultúrkörről meg tudjuk, hogy a politikai korrektség, erről beszéltünk egy másik adásban, az egy domináns kulturális elvárás tulajdonképpen a társadalom tagjaival szemben, és ez a jelenség, amit Amerikában megfigyeltek, talán pont arról szól, hogy amikor valaki megengedi, hogy azt mondja, amit valójában gondol, és utána, ha ez a gát átszakadt, tehát, hogy kimondhatom, amit én valójában gondolok, de amúgy nem férne bele a politikai korrektségbe. Ha egyszer már megtettem, akkor már megtehetem újra, és akkor már mondhatom annak teljes valójában, és akár még ebbe bele is lovalhatom magam, és azáltal még radikalizálhatom is magam.
És gondolod, hogy ez annyira Amerika specifikus, hogy nem jellemző erre felé?
errefelé is megjelenik, ez csak talán picit másképp, mert nálunk ez a politikai korrektség azért annyira nem került bele valójában a gyakorlatba, még ha voltak is ilyen törekvések. Ugye errefele olyan megközelítés van, ami ehhez hasonló, a gyűlöletbeszéd kapcsán szokott az időnként fölröppenni, hogyha valamilyen vezető politikus vagy valamilyen fontos pozícióban lévő állami ember mond valamit, ami gyűlöletkeltésre alkalmas, akkor ugye nagyon sokan azt mondják, hogy na most akkor ezzel kinyitott egy kaput, most akkor lehet szabadon gyűlölködni. Tehát amikor nem önmagát hatalmazza valaki föl, hanem egy tekintély személy ad zöld utat egy egyébként addig tiltott mondjuk megközelítésnek, ideológiának, gondolatnak. Tehát, hogy ez talán az itteni leképeződése inkább.
Most csak látszólag, de tegyünk egy kis kitérőt, mert mindig a digitalizációhoz és a fokozott szerhasználathoz, mármint hogy a technikai szerhasználathoz kapcsolódik, mint mobiltelefon például, hogy azt vizsgálták szintén az Egyesült Államokban 220 egyetemista részvételével, hogy az okostelefonok használata mennyiben befolyásol bennünket, tehát az idegrendszeri működésünket, a magatartásunkat, feltételezve, hogy az ADHD, a figyelem hiányos hiperaktivitás zavar tüneteit is okozhatja. Azt senki nem állítja, hogy azt okozza, mert azért ez annál komplexebb állapot, de nagyon érdekes a vizsgálat eredménye. Két csoportra osztották a 220 embert. A csoport egyik felének azt mondták, hogy most két hétig ne használjanak, ha csak nem muszáj telefon, minél messzebb tegyék maguktól, az összes jelző funkciót kapcsolják ki rajta. Míg a másik csoportnak azt mondták, hogy ellenkezőleg legyen mindig elérhető közelségben a mobiljuk, minden jelző funkciót kapcsoljanak be rajta, és használják, amilyen gyakran csak tudják. És két hét után kiderült, hogy bizony a figyelemzavar és a hiperaktivitás, vagyis a felnőtt ADHD hivatalosan meghatározott tüneteit mutatták a telefont használók. Tehát feledékenység, gondatlanságból eredő hibák, a figyelem fenntartásának nehézsége, az, hogy odafigyeljünk másokra, nyugtalanság, túl sok beszéd, a másik szavába vág, és mind-mind jellemző volt. Állati érdekes, hogy ez a folyamatos digitális stimuláció milyen hatással van, akár rövid távon is, két hét után. Hát mit okoz, ha életformaszerűen űzzük?
Ugye az ADHD egy sokkal összetettebb zavar, de ez a konstans telefon használat tényleg egyfajta hiperaktivitást okoz. Az emberek fokozatosan beleesnek abba a csapdába, amit már korábban idéztünk szintén egy másik műsorban. A lemaradástól való félelem, ugye ez a FOMO, ez a Fear of Missing Out, ahogy ma hívják, hogy nekem állandóan és ugye azonnal reagálnom kell. Ha ennek a kísérletnek a keretében ezt a feladatot kapták az emberek, hogy nekik azonnal reagálni kell, ez biztos, hogy teljes mértékben felülírja azt a józan egyelőre normálisnak tekintett magatartást, hogy te azzal a tevékenységgel, amivel foglalkozol, az elejétől a végéig megszakítás nélkül véghez viszed és befejezed. Pont azért, mert ezek az algoritmusok úgy vannak kitalálva, hogy gyakorlatilag 5 percenként, de lehet, hogy már még rövidebb időn belül újabb téged érdeklő tartalmat találjanak, generáljanak és tálaljanak neked, gyakorlatilag folyamatosan megszakítják azt a tevékenységet, amit éppen csinálsz. Ez egy pár héten belül tényleg olyan magatartás zavarhoz vezet, hogy te magad is így kezdesz viselkedni, hogy állandóan közbevágsz a másik ember szavába, nem tudod végighallgatni, nem tudsz rá odafigyelni, azt figyelmet szétszórt, dekoncentráltál válsz, és feledékenyé, ugye ezt mondtad, ez a másik tünet, hogy már azt se tudod, hogy igazából mit akartál csinálni, vagy merre indultál, vagy hova mentél. Tehát életveszélyes, valóban, életveszélyes. Valóban függőséget is okoz, mert innentől kezdve egyszerűen az agy nem is tud mihez máshoz kapcsolódni, mint az agy, úristen, itt vagyok, nekem ezt lájkolnom kell, itt vagyok, lájkolnom kell. Sajnos nagyon gyakori jelenség, és nem igaz, hogy csak a fiatalokat érinti. Mátéra utalnék vissza, aki korábban azt mondta, hogy a figyelmünkkel fizetünk ezért. A figyelmünkkel, az értékes életidőnkkel, és hogyha az ember valóban fölteszi a kérdést magának, hogy egyébként mit kaptam cserébe, tehát mi az, amit ettől az egésztől kaptam, akkor sajnos ott fog állni a tükröt, hogy azt mondja, hát az égvilágon semmi.
Egyrészt, amit ez a kutatás is bizonyít, meg aztán nagyon sok másik, hogy egyszerűen az idegrendszeri szinten hat ránk, az, hogy kütyű használat hogyan van jelen az életünkben, és itt nem önmagában az okostelefon az izgalmas, hanem az okostelefon és a közösségi média együtt az izgalmas. Ugye két nagyon jellemző alapérzés alakul ki bennünk, az egyiket már említettük, ez ugye a bizonytalanság, a másik pedig a bizalmatlanság. Hogyha azzal szembesülünk, hogy ha valaki valamit mond nekünk, az mindig valamilyen szándékkal mondja. Sose csak tájékoztatni akar. Mindig valami hátsó szándéka, mindig valamit el akar érni. Valamit vegyél meg, valamire szavaz, valamit ne vegyél meg, valakire ne szavaz. Akkor ezáltal bizalmatlanok leszünk, akár nem tudatos szinten is van bennünk egy ilyen távolságtartás mindentől és mindenkitől.
De az előbb azt mondtuk, hogy legyünk bizalmatlanok.
Legyünk bizalmatlanok a saját dogmáinkkal szemben. Szerintem Bence erre próbáltál utalni, hogy merjük megkérdőjelezni, hogy azt, amit én gondolok, az lehet, hogy nem tény, hanem csak egy vélemény. Itt ugye ez a másokkal szembeni bizalmatlanság. És van egy harmadik, ugye az önbizalom, én kép kérdés. Ugye a közösségi médiának, most arról részéről eddig nem beszéltünk, de én nagyon szeretném idehozni, hogy hat az emberek én képére, önbecsülésére, mire használják. Hogy tömegesen lehet találkozni fiatalok körében mindenképpen azzal, hogy az én képüket, az önbecsüléseket ahhoz igazítják, hogy idézőben mondom, mások mit gondolnak rólam, de ezek a mások nem a osztályközösségem meg a családom, hanem a internet népe. Hányan osztanak meg, hányan lájkolnak, hozzászólnak, mit szólnak hozzá. Ugye nyilván minden kamasznak ez a ki vagyok én, mennyit érek, szerethető vagyok, elég vagyok, ez mindenkinek ott van, szóval egyszerűen az élet szakasznak a része, hogy ezzel valamit ugye tudjál kezdeni, de erre borzasztóan ráerősít ennek az elégtelenség érzésére a Facebook, az Instagram, Pinterest, a többi, ahol ugye osztasz meg magadról képeket, tartalmakat, és akkor nem lájkolták, lehúzták, az nem ment nagyot, akkor mi a baj velem, csúnya vagyok, követem a nem tudom milyen közösségi média sztárokat, én sose leszek olyan szép, sose leszek olyan vicces, sose leszek olyan menő, mint ők. Ez az én nem vagyok elég jóságot, ezt nagyon meg szokta erősíteni a média használat, a fiataloknál biztosan. Idősebbeknél talán kicsit kevésbé, de azért ott is megjelenik ez, hogy akkor meg kell osztani, hogy mit tettem, meg kell osztani, hogy hova utaztam, meg kell osztani, mit csinált a gyerekem ma reggel is. Esetleg ebből tudok pénzt is keresni, hogyha olyan sokan megtekintik, hogy akkor lesznek reklámbevételek mondjuk valamelyik videó megosztón, és akkor monetizáljuk a családi életet. Szóval, hogy vannak ilyen dimenziói is azért a közösségi meg az internet használatnak, és nyilván, hogyha valakinek van egy stabil önbecsülése, elhiszi magáról, hogy szerethető, elég jó, akkor ezekkel szemben tud könnyedén védekezni, de a többségünk az nem ilyen, és nem így működik.
A múltkor egy társaságban erről beszélgettünk, hogy a fiatalok manapság milyen nehezen mélyednek el egy könyvolvasásába, vagy akár egy egész estés film megnézésében, mert annyira rövid távú a figyelmük, és olyan rövid kis impulzusokra kíváncsiak csak. És valaki bedobta, hogy mi van akkor, ha mi maradiak vagyunk, ha mi ósdiak vagyunk, és az ő agyműködésük egy teljesen más világot teremt majd, egy teljesen más működésmódot szül, és a jövő ez. Tehát ez nem rosszabb, csak más, mint a miénk. És ennek is megvannak, és meglesznek az előnyei.
Teljes mértékben így van, tehát, hogy mi maradiak vagyunk, ez így van, egy teljesen más típusú figyelmet, és egy másfajta emlékezetet, és egy másfajta gondolkodásmódot szül, egy fragmentált, töredezett, felszínes gondolkodásmódot. Erre egyébként tényleg számos kutatás irányul, amit jól mondasz, Ági, hogy például valaki filmnézés közben, 10 percenként közben a telefonját megnézi, ott közben csettel, stb.
Még se nézi a filmet.
Igen, ne, hát nézi valahol, tehát az a figyelmének egy felszínes része még ott marad valahol, de nem tud kétfele nézni. Tehát lemarad a látványról, lemarad a részletekről, esetleg olyan kulcsmozzanatokról, amiatt miatt lehet, hogy pár pont a lényeget nem érti meg, vagy nem fogja fel annak a filmnek, ez miatt unja meg már egy fél órán belül, és azt mondja, hogy hát ez unalmas, mert hiszen kiesett belőle, és marad belőle, tehát még egyszer egy ilyen töredékbenyomás, amit ő viszont teljesnek gondol, és ez alapján alkot véleményt, akár, hogy én fél órát megnéztem, ebből nem is volt jó. Ő úgy gondolja, hogy ez a vélemény ugyanolyan értékű, mint az, aki teljes 100%-kal végignéz mondjuk egy filmalkotást, minden idegszálával belemegy, nehogy Isten, utána néz. Tehát ilyen értelemben van most sajnos egy ilyen teljes relativizálódás. Hogy mindenki azt hiszi, hogy a vélemények egyenértékűek, hogy egy ilyen töredezett vélemény, egy ilyen felszínes benyomás az ugyanannyit ér, mint mondjuk egy filmesztétának a felkészült, megalapodott véleménye egy alkotásról. Sajnos ez egy maradi szemlélet, és ez csak minket zavar, mert mondhatom, hogy azok, akik ezekben a töredezett véleményekben vannak, ott nem is az a lényeg, hogy ez egy megalapozott véleménye, csak az, hogy van. hogy neki van. És lehetőleg a leggyorsabban, legrövidebb idővel ő tudjon valamit. Ja, ezt már hallottam, ja, ezt már láttam, ja, erről már tudok. De mit tud arról? Bocsánat, most ez erősen fog hangzani, ugye erről is beszéltünk, hogy akik 20 másodperces TikTok videókból szerzik az információkat, ami tényleg csak arra szolgál, hogy mint egy ilyen körömpiszoknyi kis ilyen információs morzsákkal, a felszínesség az elegendő. Már ezt mint kész információt tálalja, és ez a sok-sok információ morzsa ma értékesebb egymás szemében, mint bármi, ami kevesebb, csak mélyebb.
És ha ez a jövő, ez is szül eredményeket, egy irányt, ami ez nekünk közünk nincs. Találkoztatok már olyan app-el, ami egész estés filmes sztorikat 2-3 perces részekben rögzít, úgy írják eleve a forgatókönyvet, és úgy forgatják le a filmeket, hogy 2, maximum 3 perc az már hosszú, egy jelenet. Ilyen jelenetekből áll, ami szépen lezár mindig, azért, hogy 2 metróállomás között is lehessen nézni egy-egy ilyet. És le nem maradjon róla, mert az, hogy otthon a tévéjén megnézze az egész estés filmet, az már nem fér bele. De a közlekedés közben, mert még vár a buszra, meg amíg tudom én, a pénztárba sorra kerül, addig megnéz egy részt.
Vannak azok a kutatások, most egy konferencián pont hallottam ilyen számokat, hogy a elmúlt évtizedekben a átlagos figyelmi ablak 2,5 percről 35 másodpercre csökkent. Ez a fiatalok esetében van így. Elsősorban, de persze idősebbekre is, hogyha gyakran használnak közösségi médiát, egyéb ilyen okos eszközöket, vagy internetet, akkor azért rájuk is ez igaz, és ugye mondhatjuk erre ilyen semlegesen, hogy hát ez egy másik világot eredmény, ez egy másikat, igen, ami nem feltétlenül jobb vagy rosszabb, csak más. És akkor nézzük az eredményeket, a számokat, és nézzük meg, hogy a fiatalok hány százaléka szenved szorongásos zavarban, depresszióban, kísérel meg öngyilkosságot, és ez hány százalékban ez sikeres, brutálisan növekvő számokat látunk, meg a függőségeket. Azokat is nézzük meg, mert az is részben ebből is következik. Tehát, hogyha egy jelenséget szeretnénk megítélni, hogy az most előre viszi-e a mi világunkat, vagy nem, akkor én szerintem az ilyen mentálhigiénés számok, azok elég jó sarokpontok lehetnek a megítéléshez.
Amit az előbb mondtál ezekről a 3 perces ugye mini sorozatokról, valóban a modern média már ilyeneket készít, valóban 3 percek, ilyen mini epizódok, amiket, ahogy mondott, 2 metróállomás között végig lehet gyorsan nézni. Onnan indultunk ugye az adás elején, hogy a véleménybuborékok határozzák meg ugye az embereknek a látásmódját, ma már gondolkodásmódját, és például azt is, hogy a világról milyen információkat szereznek. Na most gondold el, ha ez még ezzel párosul, hogy mindezt 3 percbe teszi. Tehát, hogy ennyire lerövidült időablakon belül, sajnos itt az elmélyülés és a valódi megértés szinte lehetetlen. Tehát komolyabb témákkal ennyi időben egyszerűen nem lehet foglalkozni, elveszti a dolog a komolyságát. Valóban vannak olyan ismeretek, gondolati horizontok, ahol csak már a kérdést megérteni, nemhogy nem fér bele 3 percbe, hanem egy. Régen úgy fogalmazott Platón például, illetve Szokratész szájába adta ezt, hogy tudomány és a filozófia ugye azoknak való, akiknek van rá ideje. Mert hát már akkor se volt. Már akkor is mindenki rohant a piacra vásárolni, főzni, és Szokratész híres volt arra, hogy megpróbálta megállítani az embereket a piacra siető, hogy feltegyen nekik ilyen zavarbejtő kérdéseket, hogy mi a szépség, vagy mi az igazság, vagy mit gondolnak a legfőbb jóról, és az emberek nem értették, hogy de ne haragudj, de hát én most tojásért jöttem a piacra, mit akarsz tőle? És hát erre mondta ő, hogy hát igen, a bölcselkedés azoknak valakiknek van rá ideje.
Már akkor sem tudtak figyelni, rohantak, és mi vélettünk.
Igen. Ennek azért van egy nagyon negatív visszaható következménye, és ezt azért lehet ma már látni, hogy ez a fajta ilyen nagyon rövid időablak. Ez oda is vezet, hogy én a saját gyermekeimben is látom, hogy most fiatal 20 évesek, hogy számukra elképzelhetetlenül hosszú például bármi olyan feladat, ami több mint fél órát vesz igénybe. Sőt, a gondolkodásmódokat olyan erősen torzítja ez, hogy mindenről azt gondolják, hogy azt egy fél órán belül meg lehet csinálni. Sőt, 20 perc alatt. Á, lehet, hogy 10 perc alatt. Á, legyen inkább 3. És akkor azt mondod, hogy nem, ez nem egy ilyen minifilm, akkor erre rá kell szállni egy fél napot. Fél napot? Hát dehogy is, hát ezt egy fél óra alatt megcsinálni. És akkor hozzáfog valamihez, és ugye nyilván megvan, amit tapasztaltunk abban, ezt nem tudja elképzelni, hogy úristen, hát hogy tartott ez ennyi ideig? És én kész meghalok, és egy órán belül, vagy másfél órán belül egyszerűen elfárad, de csak abban, hogy oda kéne figyelni valamire.
ez már egy következmény. Mindez, amiről az utóbbi percekben beszéltünk, egy folyamat következménye. De menjünk vissza az elejére, hogy a közösségi média miért tudta elérni azt, vagy miért tudja elérni azt, hogy a valóságot teljes mértékben átrajzolja a fejünkben. Tehát, hogy teljesen elferdítsen mindent, vagy majdnem mindent.
Egyszerűen azért, mert a közösségi médiának már nem a valóság ábrázolása a célja. Tényleg nem az. Azért tudja elferdíteni, mert nem az a lényeg, hogy mi a valós, hanem az a lényeg, hogy mi az, amit az emberek megnéznek többször. Tehát ezért a valóságnak nagyon gyakran a hamis ábrázolása, eltorzított ábrázolása, vagy esetleg pont az ellenkező beállítása sokkal nagyobb érdeklődésre tart számon, mint a valóság. Tehát ha te azt mondod, hogy itt egy szokványos kis cica, ja, azt is megnézik, de azt mondod, hogy egy fluoreszkáló repülő kis cica, azt biztosan mindenki meg akarja majd nézni, hogy mi az, egy fluoreszkáló repülő kis cica.
De ez normális reakció, nem? Sokkal jobban érdekel minket az, ami az átlagtól eltérő.
De akkor is az nem valóságos, csak valami, mit tudom én, AI generálta hülyeség az embereknek, hirtelen a figyelmét, ez jobban felkelti, mert a nem valóságos, a fiktív az, ami érdekesebb. És ezért válik a fikció, vagy a fiktív hír egyenesen az álhír, ami igaznak tűnik, de mégsem az, teljesen ilyen valóságtorzító hatású valamivel.
Na, ennek mi áll a hátterében? Ez a szenzációiség.
Egyrészt itt visszajutottunk a szenzáció hajhászatig. Abból nem lesz hír, hogy valakit meggyógyítottak a kórházba, de abból lesz, hogy meghalt. Mert azt várjuk, hogy legyen meggyógyítva. Abból nem lesz hír, hogy valaki elment egy alternatív gyógyászhoz és meghalt, de abból igen, hogyha meggyógyították, mert ott meg azt nem várjuk. Tehát van egy ilyen torzítás, hogy mit várunk, és akkor amit nem várunk, az ugye mindig szenzációsabb. Mivel, ahogy erről sokat beszéltünk már, a figyelem az ő fizetőeszközük, már mint a közösségi médiának, ők azt akarják, hogy minél több időt töltsünk ott, és éppen ebből következően a szenzációsabb hírek, mert többet kattintják, többet osztják meg, többet lájkolják, többet szólnak hozzá, ezért azok fognak nagyot menni. A másik, hogy ugye ilyen szenzációs tartalmak fognak keveredni az ismerőseink kevésbé szenzációs tartalmaival a hírfolyamunkba, és akkor az lesz, hogy családi nyaralás, fluoreszkáló repülő kis cica, orosz dezinformáció, csillámpóni, és ezek így jönnek egymás után. Ugyanott vannak, ugyanazon a felületen, tehát semmifajta tartalomszűrés nincs ezeken, és így sokkal könnyebben megesszük, lenyeljük azokat a manipulációs, tudatos manipulációs kísérleteket is, mert a többi az legitimálja ott úgy maga között ezeket is.
Igen, és mindez hozzájön, az múltkor szintén beszéltünk a narratívákról, hogyha ha úgy van megfogalmazva mindez, hogy abban egyébként már nem is tudod, hogy mi az állítás, például ilyesmi, hogy démoni nagyhatalom van Elon Musk kezébe, például volt valami hasonló. Démoni nagyhatalom, Elon Musk, elég társítani két ilyen fogalmat, fú, ez biztos érdekes és izgalmas, kattintásvadász, ahogy te mondod, mindenki utána fog nézni. Az, hogy a cikk utána miről szól, az már teljesen mindegy is. Sajnos a tudat alattiban aztán ezek a kulcsszavak ragadnak meg, és összekapcsolódnak egymás után, és itt jön az, hogyha ugye valaki tömkelegével ilyeneket olvas, újra és újra és újra és újra ezek a szavak fognak megerősödni a fejében, egy idő után tényleg már akaratlanul is így gondolok.
Az előbb valami olyasmire utaltál, hogy ez egy idő után ürességet, hiába valóságérzést mond maga után, tehát nem érezzük tulajdonképpen jól magunkat a bőrünkben. Tényleg hol van ennek a teteje a közösségi médiás túlpörgetésnek? Meddig lehet ezt csinálni? Hova vezet ez?
Volt egy próbálkozás, hogy ezek a be lehetett állítani a telefonon, hogy jelezzék neked, hogy hány órát töltesz ezeknek a tartalmaknak a fogyasztásával, és ott be lehetett egy napi időlimitet állítani, hogy figyelmeztessenek téged. Ezek megszűntek azért, mert hihetetlen. Tehát nem tudjuk elképzelni, hogy emberek az ébren létükből akár 6-7-8 órát is ezzel töltenek. Hajnali egyik-kettőig pörgetik ezeket a hangot, és igen, azt mondtam, hogy ettől nem kap semmit. És itt jön az, hogy sajnos nincs már meg az önvizsgálat, vagy lelkiismeret, vagy önismereti készletés, hogy az ember este, amikor mondjuk lefekvéselt, azt mondja, hogy mit tanultam ma. Pedig ez még 20 évvel ezelőtt is kvázi egy ilyen általános mentálhigiéni és javaslat volt, hogy a szülők a gyereküket, mikor lefektetik, akkor kérdezzék meg, hogy na, milyen napod volt ma, mi volt a legfontosabb, volt ennek bármi tanulsága. Ma ezt nem teszik meg az emberek. Nem teszik meg a csúcsa milyennek. Hát egy függőség. Egy szó szerint, hogy erről már beszéltünk.
Még több szorongás.
Hát ugye attól függ a csúcsot, hogyan határozzuk meg, tehát hogy a hova fut ez ki, hogyha így teszed fel a kérdést, akkor persze szorongás, függőség, értékelési problémák, és akkor erre megküzdésként a valóságból való kimenekülésre, mondjuk a közösségi média használat, erről korábbi adásban beszéltünk már, hogy elég jól érzéstelenít, amíg csinálom, amíg pörgetem, aztán utána meg megbánom. De ha úgy, hogy ez meddig lehet még fokozni, ha ilyen értelembe teszed fel a kérdést, akkor azt gondolom, hogy addig, amíg az emberek tömegesen ezt nem tartják problémának. Én a praxisban nagyon-nagyon sokszor találkozom azzal, hogy 30-40-50 éves emberek panaszkodnak arról, hogy túl sokat használom a okostelefonomat, túl sok videót nézek, vagy túl sok közösségi média tartalmat nézek rajta, és hogy ezen változtatni akarok, mert ez elveszi az időt, a figyelmet olyan dolgoktól, amik többet adnának nekem, ahogy Bence mondtad, amik valahogy értékesebb tartalmak lennének. Tehát, hogy sokan látják a maguk életében ezt problémaként, hogyha ugye tömegek azt mondják, hogy nekem nem kell a Facebook, menjen a fenébe az Instagramot, X-et se használom, meg az összes többit is, letörlöm a fenébe, magamat róla, akkor ott van a zenétje. Ez összeomlik.
Hát igen, messze vagyunk ettől, úgy érzem.
Igen, még egy lábjegyzetet ehhez, hogy ugye ez az értékes életidőnek az elpazarlása. Valóban nagy kérdés, hogy ugye, ahogy mondtad, Máté, hogy amit csinálja az ember, addig ezt tompítja, és ezt a szorongást enyhíti, de leginkább azért, mert ugye erről is beszéltünk már, egy ilyen kihelyezett alter ego szerepel ezekben a közösségi médiában, aminek már nem kell, hogy az én személyes életemhez bármi köze legyen. Ugye ez egy olyan virtuális platform, egy olyan virtuális valóság, amiben magamat bármilyennek láttathatom. Nem is kell, hogy igazi személyemet megmutassam, és nagyon érdekes, egy ilyen burokként oda kihelyezve, már arra kapott reakciók határozhatják meg az én identitásomat, és ugyanolyan örömforrásként szolgálhat, mint hogyha az velem történne, de valójában nem velem történik, csak egy ilyen kihelyezett profillal, ami ott vagy tükrözi a valós énemet, vagy nem. Hát, filozófiai kérdés az, hogy vajon mi nem ezt csináljuk-e a valódi személyiségünkkel. Az is csak egy ilyen kivetített profilja, igazából valami még mélyebbnek, ami ennek a hátterében van. Csak egy olyan valóságban, amit az érzékszervi benyomások keltenek bennünk, és nem egy ilyen, egy ablak. Ez is egyfajta ablak igazából.
Hát akkor azt jelenteni, hogy a mély magtól, a legbensőbb valónktól még egy lépéssel távolabb kerülünk ezáltal, ezzel a működéssel. Lehet, hogy ez a sorsunk? Tehát, hogy lehet-e szembe menni ezzel? Lehet itt méltatlankodni, tiltakozni, meg azt mondani, hogy nekünk ez nem tetszik, de mégiscsak azt látjuk, hogy a tendencia az, hogy távolodunk önmagunktól.
Ugye azt hiszem, hogy talán érdemes különválasztani a tünetet meg az okot. Tehát amikor mondjuk tünetként azonosítjuk, problémaként azonosítjuk a túlzott média, a közösségi média használatot, akkor esetleg elveszítjük a fókuszt az okról, ami pedig az, hogy nincsen jól az az ember, és kompenzál valamit. Ha ő mentálhigiénésen meg van erősítve, jól tud lenni, akkor nem lesz szüksége erre a szerre sem, mint egy más ilyenfajta túlkompenzációkra sem. Tehát ezt onnan érdemes azt gondolom megfogni, mert igazából, mint az előbb mondtam, hogy ha ugye problémaként azonosítják tömegek azt, hogy ők mennyit töltenek ezzel, és akkor ezen igyekeznek változtatni változatos módokon, de nem nagyon kezelik az okot, amiért olyan sok időt töltenek, akkor csak tünetváltás fog történni. Akkor nem a közösségi médiát fogja annyit pörgetni, hanem annyit testetsz, hogy eltörik a csontja, vagy alkoholt fogyaszt, drogozik, nem tudom, valami munkaalkoholista lesz, stb. Tehát, hogy valami mással fog kompenzálni. Nagyon igaza van Zahár Gábornak, egy teljesen más oldalról közelíti meg, de ugyanezt a problémát, amikor kérdezték, hogy hát probléma-e, hogy nincsen Magyarországon alkoholstratégia, vagy drogstratégia van, sokkal kevesebb a drogos, mint az alkoholista, hogy ezért hangzott el a kérdés ez egy interjúban. És azt mondta, hogy az a baj, hogy nincsen mentálhigiénés stratégia. Mert ha csak a tüneteket akarjuk kezelni, akkor csak tünetváltásokat fogunk elérni.
És ebben nagyon igaza van Máténak. Én annyit javasolnék mindenkinek, hogy ugye a belső erőforrásaira támaszkodnak külső erőforrások, akkor ott kezdődik ez az egész, hogy felismeri-e, vagy tud-e, ahogy te is mondod, nem egy ilyen tüneti jelenségként a kényelmes utat választani, mert amiért menekülnek az emberek a közösségi médiához, hogy szó szerint egy gombnyomással elérhető, hogy bárhol, bármikor a zsebedben van, és nem kell értetni gyakorlatilag semmit. Ez egy nagyon érdekes és ellentmondásos dolog, épp ezért értéktelenedik is el a legtöbb ember szemüve egy idő után, mert túlságosan elérhető, túlságosan egyszerű, és az emberi gondolkodásnak valahogy egy ilyen ösztönös velejárója, hogy az emberek a valódi sikert mégiscsak abban érlik meg, amiért valami erőfeszítést kell tenni. Tehát bárki kipróbálhatja, hogy ha lemegy egy focipályára a saját, nem tudom én, lakókörnyezetében, és ott focidik egy fél órát, hogy mennyivel nagyobb elégedettséget fog érezni, mint 3 óra telefonnyomkodása. Egyszerűen azért, mert tett valamit, mert a valóságot választotta. Én ezt tudom mondani, hogy minden, ami valóságos, az sokkal nagyobb kielégülést jelent, mint ez a gomnyomásos.
Nagyon pozitívan azt fogalmaztátok meg, hogy valószínűleg a szenvedés nyomás, az üresség érzés fogja elhozni a váltást, vagy a váltás igényét. Az én aggodalmam meg az, hogy egy következő lépcsőben már nem fogjuk tudni, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, hogy attól érezzük rosszul magunkat, hogy ebben az ürességben vergődünk, vagy attól vergődünk az ürességben, mert egyéb problémáink is vannak, amikkel nem vagyunk hajlandók, vagy nem tudunk foglalkozni. De hogy mindenre mi a tudomány válasza a mai működésmódra, ezekre a jelenségekre, a konteókra, az álhírekre, mit kezd vele, mit kezdhet vele, arról majd a következő adásban beszélgetünk. Mára megköszönöm hallgatóink figyelmét, ahogy Tarbence László és Mayer Máté közreműködését, munkatársaim Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is búcsúzom, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.